Kossuth Rádió Debrecenben FM 99,7. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok. Önök a Kossuth Rádió gasztrokulturális magazinját, a Korkóstolót hallják. Étel, ital, kultúra 24 percben. Molnár B. Tamás gasztroszakértő a konyhajtók mögötti munkáról, megmérettetésről, képzésről és minőségi alapanyagokról.
Magyar gasztronómiai erősségei lehetnének az, hogyha több ilyen aranyszalagos színvonalú termékünk volna. Egyébként nem állunk olyan rosszul, tehát van mangalicában is több, marhából is, bárányból is, a beregi csirke és a kurcaparti.
Pirítós újra gondolva, élmény, közösség és comfort food egy budapesti vendéglátóhelyen.
Meguntuk a sok avokádóst, lazacos tóztot és a hollandi mártást, és próbáltunk valami újat bedobni ugyanerre a piacra. És ezzel a frissességgel, meg mondjuk a hangos zenével szokatlan, hogy nappali bulikat tartunk, például ez sem annyira népszerű még Budapesten. Próbálunk egy ilyen magyar, nyugati, hibrid brunch élményt hozni.
Grillmaradékból új fogás, bazsalikomos burgonyatészta és banános csirkés töltelék kreatív séf módra.
Marad egy kis békön, marad egy kis bajorkolbász, maradt egy kis fűszeres burgonyakocka, és mit lehet ezekből csinálni? Most ma ezt fogjuk elárulni a kedves rádióhallgatóknak.
70 év a gombák között, 80 éves gombatermesztő kedvencei.
Én gyerekkorom óta eszem a gombát, régen, mivel szegények voltunk, az volt a hús helyett, nem úgy volt, hogy húst hússal. Csináltam barátaimnak, úgy készítettem elő, mint egy rántott szelet húst, és már felét megettem, mikor mondom, jó a hús, jó. Mondom, nem hús, de most. Most gombát teszel, acskogombát.
Korkóstoló.
A magyar gasztronómia elmúlt 20-25 évének megújulásáról beszélünk, aligha kerülhető meg Molnár B. Tamás neve. Az általa kezdeményezett szakmai mozgalmak, versenyek és szakmai műhelyek jelentős szerepet játszottak abban, hogy ma másképp gondolkodunk a minőségről, az alapanyagokról és a vendéglátásról. Major Eszter Anna beszélgetett Molnár B. Tamás gasztronómiai szakértővel, szakújságíróval, a Magyar Gasztronómiai Egyesület elnökével, a Cifrai Versenykurzus és a Bűvös Szakács szakmai portál alapítójával.
Technológia, tudatos alapanyaghasználat, egy életen át tartott tanulás, a hagyományok szakszerű ápolása, talán ezek a sorvezetői Tamás munkásságának, publikációinak, közösségszervező és tanító jelenlétének milyen lábakon nyugszik mindez?
A Magyar Gasztronómiai Egyesület megalakulása után nagyon fontosnak tartottuk, hogy olyan intézményeket hozzunk létre, amik kormányokon átívelők, amit egy szakmának meg kell tartani. A két legfontosabb a Cifrai Versenykurzus. Két éven keresztül 12 hónap alatt 6 alkalommal mindig két feladatot oldanak meg, ami vagy egy technológiai feladat, vagy egy alapanyag. Mindig adunk hozzá inspiráló anyagot, tehát hogy milyen irodalmat olvassanak, melyik neves szakácsnak vagy szakírónak az oldalára menjenek rá, és értékelés, visszajelzést adunk, ami szintén nagyon fontos.
Ugye ez a Cifrai Verseny, és akkor ott van ugye a másik pillér, ez pedig ugye a Bűvös Szakács, ami gasztronómiai portál, ételek és eljárások találkozó helye, mi minden ez a virtuális közösségi tér?
Már én is gyakran a legegyszerűbben úgy tájékozódom, hogy a mesterséges intelligenciának beadom, hogy a Bűvös Szakács, és akkor rögtön rátalál a dologra. Amikor elkezdtük, azt mondtuk, hogy szeretnénk, hogyha ez egy tudástárrá fejlődne ki. 12 évig jártunk, voltunk meghívott vendégek Salzburgba, hetes hangárba, ahol egy gasztronómiai forgószínpad van tulajdonképpen. A házigazda csapat szolgálja ki a világ valamilyen élvonalbeli vendéglőjét. Hát az itt 12 éven keresztül megkapott receptek, a saját próbálkozásaink, könyvértékelések, a versenyeknek, a Cifrainak és a hagyományos evolúciónak a sikeres tányérjai, étteremriportok, szóval nagyon sok minden van.
Hogyan látja Tamás, hogy egy fejlett gasztronómia kialakításában és megtartásában mennyiben fontos a folytatás? tulajdonos edukáció, akár a séfek részére, akár a publikum szempontjából?
Nagyon fontos. Pontosan ezért van ez, amit szeretnénk, hogyha intézményesülhetne a cifrai versenykurzus, amelyik állandóan ébren tartja a szakmát, és a másik az aranyszallag, ahol a kiemelkedő minőségű, minden szempontból a minőséget szolgáló alapanyagoknak a tanúsításáról van szó. Magyar gasztronómiai erősségei lehetnének az, hogyha több ilyen aranyszalagos színvonalú termékünk volna. Egyébként nem állunk olyan rosszul, tehát van mangalicában is több, marhából is, bárányból is, a beregi csirke és a kurcaparti. Tehát vannak termékek, mi az aranyszalaggal azt szeretnénk, hogy támogatni a minőséget magát, hogy ezek a hősök, mindennapok hősei ismertebbé váljanak, és meg tudjuk tartani ezeket az értékeket.
Ezek mind-mind nem csak a szakmát edukálják, hanem a közönséget is, nem?
Azt láttuk, hogy ez a legnehezebb feladat. Közönség nélkül nem megy a dolog. Itt a közönség edukáció, ez nagyon lassú. Ez egy hosszú ügy, ez nem egy generációs ügy. Az a fontos, hogy legyen Magyarországon annak egy központja, intézmény, mint ahogy van Franciaországban, ami ezt az edukációt a szakmán belül is, a termékekkel szembeni elvárások és a közönséget is edukálja. Egy országban az étkezési kultúra, ami nagyon-nagyon meghatározó, tehát itt nem asztali manírokról van szó, hanem az egészről, az alapanyagokról, az életformákról. Mit tudunk kezdeni ezekkel az alapanyagokkal? Hogyan dolgozzuk fel? Hogyan tökéletesítünk, finomítunk, tartunk a legjobb állapotában egy hagyományos ételt, és ne adj Isten, hogyan adaptálunk valamit, formálunk a saját arcunkra, és vagy hogyan alkotunk valami újat.
A hagyományos innováció szintézise?
A hagyományos evolúció, ez a vezérelvünk. Fontos, és nagyon jó tudni, hogy mi történt eddig velünk, meg a világban. Hogyan tudunk ebbe adott esetben új elemeket, új technológiákat bevenni, amit a világban mondjuk a japánoktól tanultunk.
Napjainkban ismét felértékelődtek az egyszerű, ismerős ételek. A nemzetközi trendekben egyre gyakrabban találkozunk az úgynevezett comfort foodokkal, olyan fogásokkal, amelyek otthonosságot idéznek, mégis minőségi alapanyagokból készülnek. Erre épít a budapesti Electric Toast is, ahol egy hétköznapi ételt, a pirítóst tették a koncepció középpontjába. A kovászos kenyérre támaszkodó fogások között van 4 sajtos, kolbászos, rántottás vagy éppen padlizsános változat is, miközben a bakelit lemezekről szóló zene és a retro hangulat a közösségi élmény része. Hogy miért lehet ma egy egyszerű pirítósra sikeresélyes vállalkozást építeni, arról Lehoczky Simonnal beszélgetett Kovács Nagyáron.
Honnan jön ez a szerelem vagy elhivatottság a vendéglátás iránt? Nagyon sok mindent dolgoztam egyébként, és nem az én rezortom volt nagyon sokáig a vendéglátás. Inkább a fizikai melót szerettem, nagyon sok építkezésen dolgoztam, egy csomó mindent ki is tanultam. Aztán hallottam, hogy jó meló van Skóciában, és kimentem egy karácsonyi vásárba. És a karácsonyi vásárban kolbászt árultam, és a kolbászárusnál 10-kor nyitottunk, és 9-kor már egy órás sor állt kint. És ott voltak olyan tipikus 12-14 órás műszakok, ahol reggeltől estig megállás nélkül csak kolbászokat csináltunk. És az elején szenvedtem, és nem értettem, hogy most ezt így hogy tudják kibírni az emberek ennyi időn keresztül. Aztán megértettem, hogy ő sorba áll, ő azért áll sorba, mert ilyet szeretne enni. Hogy ő ezért jött el, hogy egyen egy ilyen kolbászt. És az, hogy én úgy össze tudom rakni, hogy ő pont erre vágyott, és hogy tényleg ez így őt kielégíti, egy boldogságot okoz neki, az elkezdett bennem egy ilyen motiváció lenni.
És egy Skóciát, tehát akkor külföldön is dolgozott, de most jelenleg egy üzlettársával, mindketten azért egészen fiatalon belevágtak egy új epizódba. Honnan jött ez a közös munka?
Együtt kezdtünk bele ebbe az egészbe, azért, mert tudtam, hogy én kevés vagyok egyedül ahhoz, hogy nyissak ilyen helyeket, mert kell mindenféleképpen egy másik perspektíva. Miközben emberként is egészen mások vagyunk, de valahol mégis van egy nagy összhang kettőnk között.
Miért érezték azt, hogy egy toast köré kell építeni egy ilyen vendéglátós koncepciót?
toast. Hát ez ennél komplikáltabb, mert már a toast része az így próbál magyaros maradni, mert ez egy olyasmi kaja, amit mondjuk így a nagymama megcsinált otthon, ez a sütős meleg szendvics, és erre próbáltunk egy olyan bráncs közönséget felhúzni, aki eljön azért is, mert valamennyire magyaros, valaki azért jön el, mert komfort kaja, és valaki meg azért jön el, mert csak simán bráncs. Úgyhogy próbál magyar maradni, és kényelmes, de közben el akarjuk érni vele a turistákat is, és ezért kellett rá egy ilyen brunch ruhát húzni.
A brunchról egy ex-benedikt, esetleg egy valamilyen tojásos, békönös, hemendegzes koncepciót eszembe, hogyan lehet mégis brunch egy toastból?
Hát talán pont úgy, hogy meguntunk a sok avokádós, lazacos toastot és a hollandi mártást, és próbáltunk valami újat bedobni ugyanerre a piacra, és ezzel a frissességgel, meg mondjuk a hangos zenével szokatlan, hogy nappali bulikat tartunk, például ez sem annyira népszerű még Budapesten. Próbálunk egy ilyen magyar, nyugati, hibrid brunch élményt hozni.
Van olyan gyermekkori vagy akár családi emlék, ami visszaköszön így most ennek a helynek a tekintetében, a filozófiájában? Gondolok itt most mondjuk a bakelit lemezekre, vagy tényleg a színes interjőrre, ha bármilyen?
Én ennyire nem vagyok öreg, hogy bakelit lemezek visszaköszönjenek emlékként, de egyébként emlékszem, hogy a nagyomámnak a tesója csinált olyan meleg szendvicset, ami pontosan ugyanilyen, és belekapaszkodok mindig, amikor itt teszek mondjuk egy sonkás tosztot, hogy fú, a Laci is pont ugyanilyet csinált, és ezt próbálnám egyébként a vendégekben is valahogy kelteni, ezt az érzést.
Korábban a felvétel előtt beszélgettünk arról, hogy ön is az üzlettárs a több vendéglátó egységnek a megnyitásában segítkezett, meg dolgozott azon, hogy ezek jól működhessenek, mint branding marketing szempontból. Ön szerint mi általában a leggyakoribb hiba, amibe szokott férkőzni, amikor emberek megnyitnak valami új vendéglátóhelyet?
Én őszintén azt gondolom, hogy itt van egy nagyon finom vonal, amire nagyon kevés embernek van jó érzéke. És talán tényleg ez olyan, mint egy hetedik érzék, hogy aki sokat látott vendéglátós, és látja, hogy mondjuk egy franchise jellegű hely hogyan épül fel, azt tudja, hogy nem fér bele az, hogy egy bugyiban rakom ki a nyitvatartást az ajtóra Celux-szal, vagy hogy poros a kassa, rossz a világítás, nem jó a tálalás, és nem olyan dolgokra gondolok, hogy nem a tányér közepén van a szendvics, hanem arra, hogy mennyire van megsülve a tetén a sajt. Mert ilyen dolgokon elmegy sokszor, szerintem. És ezen felül még az emberek nagyon szeretik azt csinálni, hogy pénze van, megvan hozzá minden gyakorlatilag, hogy nyisson egy jó vendéglátóhelyet, és megpróbál ebből egy olyan helyet generálni, ami egyébként csak az ő igényeit elégíti ki, és nem megfogni azt a célközönséget, aki felé szánta volna eredetileg ezt a koncepciót, hanem saját magát. És azt mondja, hogy bemegy a helyre, és nekem nem tetszik ez a zene, úgyhogy tegyetek mást. De ez nem így kell, hogy működjön. Hogyha a vendégek szeretik, járnak oda, jók a visszajelzések, akkor onnantól fogva teljesen mindegy, hogy én mit gondolok, mint tulajdonos, hanem az számít, hogy ők mit preferálnak. Nekem ez egy bevett szokásom mostanra, hogy nem szeretek egy teljes brendet elkészíteni a nyitásra, hanem szeretem megfogni talán a körvonalait csak annak, hogy mit szeretnék csinálni. És onnantól fogva pedig csak és kizárólag arra építek, hogy mit mondanak a vendégek, és hogyha bejön és tetszik neki a zene, akkor azt a zenét nyomjuk tovább.
Az egyszerű ételekben néha több lehetőség rejlik, mint elsőre gondolnánk. Ahogy az előző összeállításban egy hétköznapi pirítós kapott új szerepet, úgy most néhány megmaradt alapanyag kerül a középpontba. A nyári grillezések után gyakran marad egy kis sült krumpli, kolbász vagy csirkehús. Szabari Zoltán kreatív séf ezúttal egy olyan receptet hozott, amely megmutatja, hogyan lehet a megmaradt alapanyagokból új fogást készíteni. A részletekről Győri Lívia kérdezte.
Karanyári főétellel készül most nekünk a kreatív séf. Itt egyből egy kis iszonyatosan finom illatú bazsalikom felvágásával indult. Ami most rákerült a krumplipürére, és van itt még, ha jól látom, pisztácia, meg mandula.
Elengedhetetlen a nyári ételek kellékéhez. Na de most mi élelmiszer fogunk menteni. Méghozzá mindig fölmerül a nyár elején, hogy amikor az embernek kell grillezni, hogy mi legyen a maradékokkal. Burgonyával, amit megsült a grilláson, mi legyen a maradék kolbászokkal. És akkor én arra gondoltam, hogy készítünk egy ilyen maradékmentő ételt olyan maradékokból, amit ezeken a grillpartikon felelhető. Tehát marad egy kis békön, marad egy kis bajor kolbász, marad egy kis fűszeres burgonyakocka, és mit lehet ezekből csinálni? csinálni. Na most ma ezt fogjuk elárulni a kedves rádióhallgatóknak. Maradt egy kis fűszeres kocka sülburgonyánk, ezt tettem, hát mondjuk ez mondjuk legyen egy 30 dekagram, van hozzá 5 dekagram pirított mandula, egy finomra vágott bazsalikom, és ehhez teszek egy darab tojást, ebből egy tésztát fogunk gyúrni, hasonlóan, mintha szilvás gombóc tésztát készítenénk. És kevés burgonya keményítővel az egészet összefogatjuk és összekeverjük, és egy jó zömök sűrű tésztát fogunk belőle készíteni, ami formálható legyen és tölthető.
És akkor, ha jól látom, kerül ebbe a töltelékbe egy kis grill csirke maradék,
így van, grill csirke.
És banán.
A grill csirke mellett nagyon apró kockára összevágtam, a banánt egy villával apróra összetörtem, és ezt a kettőt elkezdtem összekeverni. Én szoktam beletenni még egy kis grana padanót, tehát egy parmezán jellegű sajtot is, de egy hagyományos trapista sajt is ugyanúgy megteszi. Jelenleg, amit most elkészítünk ételt, ez teljesen gluténmentes. Ugye magát az összefogatást is banánnal fogjuk megoldani, banánnal ízesítjük, tehát semmilyen hozzáadott cukrot nem fog tartalmazni maga az étel.
És hogy fog majd kinézni, mibe töltjük ezt a tölteléket, illetve a krumplit, amit összekevertünk még a tojással?
Ugye ment bele az összetört krumpli, amit késes aprítóban teljesen pépesre zúztam, kerül bele bazsalikon, kerül bele burgonyakemétő, és kerül bele egy darab tojás. Ez gyakorlatilag addig kevertem, annyi burgonyakemétővel kevertem át, amennyit felvett, tehát egy sűrű tésztát kell, hogy kapjunk, és vizes kézzel ilyen kis palacsinta tésztákat kell készíteni, egy kis karikákat, és ebbe fogjuk beletölteni a banános grill csirke mellett sajtos töltelékünket, amit majd egyébként serpenyében olívóolajon kisüthetünk.
Na hát nagyon kíváncsi leszek, hogy mi sül ki ebből. Ne is kezdjük gyúrni a kis töltött krumplikat.
Ugye nagyon-nagyon lágy maga a tészta, vizes kézzel megpróbáljuk összegyurmálni ezeket a kis gombócokat belsejében magával a töltelékkel. És akkor ezeket utána ilyen sütőpapírra előkészített kis vágódeszkára teszem, amelyre tudom és dolgozom, és utána pedig serpenyőben olívóolajon ki fogom sütni.
Nagyon figyelni kell, hogy ne kapjon oda, nem is kell sokáig sütni.
Nem is kell sokáig sütni, ugye magában egy főt sült burgonyáról beszélünk, egy kevés tojással és burgonya keményítővel, sóval, borssal ízesítettük még rá magára a tésztára. Ízlés dolga, de mivel ugye ez majdnem minden sült és főt, ezért hogy éppen, hogy csak megpirítjuk, közepes lángon sütjük, tehát nem kapatjuk meg, aranybarná sütjük mind a két oldalát, és innentől kezdve korongjaink hamar el fognak készülni.
Tulajdonképpen lehet mellé bármilyen tejfölös mártogatóst készíteni, vagy bármilyen szósszal lehet fogyasztani.
Így van, én félretettem egy kis hússzaftot, és teszünk hozzá egy némi snitlinges görög joghurtot, ezzel fogjuk elfogyasztani.
Elkészült a gyönyörű fogásunk, egy kis snitlinges rukkola ágyon, görög joghurttal, és került rá egy kis szarvasgombaolaj, isteni az illata.
Pontosan az volt a lényeg ennek az ételnek, hogy ne dobjunk ki semmilyen alapanyagot. Tehát meg lehet mindent menteni, sőt egészen úgymond egészséges ételeket is ki tudunk belőle hozni. Ebbe az ételben nem kerül például liszt. Tehát akár gluténérzékenyek is fogyaszthatják. Nagyon minimális fűszeret hozzáadva, hiszen már befűszeretett alapanyagokkal dolgozunk, megsült, megfőtt alapanyagokkal, amelyeként értékesek, és nagyon sokszor egyébként a kukában randolnak, úgyhogy javaslom a kedves rádióhallgatóknak, mielőtt kidobnának bármit a grillpartiról, vagy elcsomagolnák mutiban a barátoknak, a rokonoknak, az is egy jó megoldás, de ha otthon mégis megmarad, akkor ezt az ételt mindenképpen próbálják ki.
És nincs más hátra, mint a kóstolás.
A kóstolás van hátra.
Nagyon finom különben ezzel a szarvasgombás olajjal, hogy van egy pici édesség benne mégis a banán miatt, de nagyon-nagyon összeértek az ízek.
Itt ebben az is a lényeg volt, ugye, hogy legyenek benne a ropogós és puha részek, változanak benne a sós és az édes ízvilágok, tehát nagyon, de nagyon intenzív ízélményben és étkezési élményben lehet részünk, hogy ezt az ételt elkészítjük.
Gomba azon élelmiszerek közé tartozik, amelyeket általában vagy nagyon szeretnek, vagy határozottan elutasítanak. Honestyák Lajos számára azonban egész életében sokkal többet jelentett egy egyszerű alapanyagnál. Még közel 80 évesen és napi 10 órát dolgozik. Volt termelő, kutató és vállalkozó, az első között exportált magyar gombát Németországba és Ausztriába, és olyan időszak is akadt, amikor hetente akár 100 tonna gomba került ki a keze alól. A gyapjas tintagombáról, a laskagomba különleges tulajdonságairól és a gombák lenyűgöző világáról Osd Erikának mesélt.
Sok száz gomba van, mi csak a termesztett gombával foglalkozunk, és ha leveszel nálunk egy szál gombát, nyugodtan úgy mosás nélkül se eheted, mert az vegyszert nem látod. A gomba egész életemben elkísért. 47-ben születtem Budapesten, egy pincelakásban éltem 10 évig szüleimmel. Másodikos koromban eljártam gombásokhoz dolgozni, kaptam pénzt érte, sőt a gombásoknál, amit kidobnak, ilyen apró gomba, vagy ilyesmit elvihettem, tehát nálunk gomba mindig volt, és akkor az egyik nagybátyám rávett, hogy közösen csináljunk egy gombatermesztést. 8 év körül voltam. Hát egy kicsit korán kezdtem az életet. Bejön a lótrágya, azt locsoljuk, és akkor forgatjuk, meg megint locsoljuk, durván egy hónapos munka a lótrágyával, akkor beletesszük a csirát, a szaporító anyagot, hát akkor nem zsákba, még a földre, betakarjuk egy takaró anyaggal, hát akkor még fehér kőpor volt, és ott jön majd egy pár hét múlva a gomba, és ezt értékesítettük.
Elkezdett 72 évvel ezelőtt csiperke gombával foglalkozni. Az elmúlt 7 évtizedben hogy változott meg a termesztés? Mi változott?
A technológia változott. A termofil, mezofil baktériumokat kell ismerni. Vele mélyedtem a baktérium tevékenységbe, a sterilizálásba, és ezeknek a tudását átvittem a gombatermesztésbe, és ezért voltak jobb eredményeim, mint másoknak, mert hát ilyen újító szellemű voltam a munkahelyemen, és pénzt kaptam különböző újításokért, észerűsítésekért. Tintagomba, sűngomba, fehér, barna csiperke, a siteka, a pecsét, viaszgomba, ezekkel foglalkozunk, sőt, amelyiket mint gyógygomba leszárítjuk, ledaráljuk, és gyógygomba is elérhetők nálunk.
Gyógyhatású gomba, a pecsét viaszgomba, ugye, és a gyapjas tintagomba, ezeknek milyen hatásuk van?
Nem gyógyítanak ezek, hanem az immunrendszert arra ösztönzik, hogy jól működjön a szervezetünk, és így fejtik ki a gyógyhatásukat. A pecsét viaszgombát nagyobb részt úgy mondják, hogy varga gomba, fás szerkezet, és ezt ha leszedjük, szárítjuk, ledaráljuk teába, kávéba, különböző dolgokban, legtöbbször a sitakével keverve a szárítványokat, és ebből teát csinálnak. Hát nekem erre nincs mindig időm, van, amikor csak egyszerűen beledobom egy joghurtba.
És hogy néz ki a gyapjas tintagomba?
Kucsmaszerű alakja van, és egy pár nap múlva, amikor szedhető, akkor tintaszerű váladékot bocsájt ki. Tehát előtte kell feldolgozni gombapörkölt, vagy akármi másnak, de ha úgy van, hogy még nem folyik, és még a fölszeleteljük, szárítjuk, és az örleményt mondjuk keverjük esetleg más gombával, de ő csak a kettes típusú cukorbetegségnek a kezelésére használjuk, vagy keverjük a sitake és a pecsétviasz gombával, de lehet fogyasztani savanyúságnak. Finom gomba, nagyon finom.
Lajos hányféleképpen eszi a gombát? Miket szoktak belőle készíteni?
Én gyerekkorom óta eszem a gombát, régen, mivel szegények voltunk, az volt a hús helyett, nem úgy volt, hogy húst hússal. Csináltam barátaimnak, úgy készítettem elő, mint egy rántott szelet húst, és már felét megettem, mikor mondom, jó a hús, jó, jó, jó. Mondom, nem hús, de most. Most gombát tesz a laskogombát. A laska az a természet csodája, mert ő, ha megfagyasztod is, képes akár újra fejlődni. Különleges gomba, és nagyon jó húspótló, lehet hússal ledarálva, fasírozottba, tehát sokféleképpen lehet elkészíteni. Általában a vitaminok véget nagyon értékesek ezek a gombafajták.
Mennyi időközönként fogyaszt gombát?
Nálunk mindig van otthon gomba, mert azért hetente még pénteken piacolunk is vele, mindenféle formában szeretem.
Gomba leves, gomba pörkölt.
Mindegyiket szeretem, hát most a feleségem, aki van, nem rég van, egy 45 éve, hogy nem enged a konyhába dolgozni, ezeket ő csinálja. Különböző gombákat használunk, ha lehet, akkor bármibe, pörköltbe is sitek a port, beleszórunk, növeli az ízzamat, anyagokat, nejem krémeket is készít belőle, rengetegféle formába eszünk, tehát nem úgy vagy minden nap. Ami a piacon kint a nyakunkon marad, az vagy megszárítjuk és gyógygombát csinálunk belőle, vagy tejfőles gombapörkölt nokedlival, az nekem pont olyasmi, mint a csirkepörkölt nokedlival, tejfőles salátával.
Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük a figyelmüket, Kumin Viktóriát hallották, a szerkesztő Bence Andrea. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra!
Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel.
Perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.